Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapi alkalmából tartott állami ünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott: ezt a háborús szövetséget utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig, tette hozzá a kormányfő. Úgy értékelt, ha Brüsszel nem akadályozna az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne, hangsúlyozta Orbán Viktor. Magyarország a béke oldalára állt. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án mondott beszédében. A kormányfő hozzátette, a kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele a háborúba, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük, nem feledkezünk meg rólatok, veletek vagyunk, számon tartunk benneteket és segítjük családjaitokat. Fogalmazott, hangsúlyozta, csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül. Később tartja meg tervezett találkozóját Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Rutte-val, a NATO főtitkárával. Donald Trump a Fehérházban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyén valónak, nem vinne bennünket oda, ahová jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani, fogalmazott az amerikai elnök. Az ukrajnai tűzszünet lehetséges, azonban csak az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásával érhető el, jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben az egynaposra tervezett uniós csúcstalálkozóra érkezve. Volodymyr Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, mivel Oroszország nem akarja megállítani a háborút, nyomást kell gyakorolni további, még szigorúbb szankciós csomagok elfogadásával, valamint nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek felállítása és pénzügyi támogatás formájában. António Costa, az Európai Tanács elnöke, az állam, illetve kormányfői találkozóra érkezésekor azt mondta, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezései ellenére egyértelművé vált, hogy a várakozások nem találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnök jó indulatával. Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz jutott el az élelmiszerutalvány. Az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert hozzátette, az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél, vagy akár a henteseknél. Végül az időjárásról. Nyugat felül gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul kelet felé, amely legkésőbb az éjszaka második felében a Tiszántúlt is eléri. Országszerte várható esőzápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat. Főként hazánk északnyugati-nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás. A szél előbb a Dunántúlon, majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A szél hajnalra átmenetileg veszíthet erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű, a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa audienciái október 23-án, az angol királyi pár a Vatikánban. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról, ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Pápai üzenet Lisieux-i Szent Teréz szüleiről, Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. A fülemüleineke, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 30. vasárnapra. 14. Leó pápa audienciái október 23-án. Az angol királyi pár a Vatikánban. Csütörtökön a Szent Atya délelőtt 9:30-kor kezdte meg az audienciák sorát. Elsőként a 6. pálteremben találkozott a Jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akikhez beszédet intézett. 10 órakor Miguel Mauri Buendia érsek, Nagy-Britannia apostoli nunciusa járult a pápa elé. Őt követte 10:30-kor Stefan Hesse hamburgi érsek. 11 órakor 3. Károly angol király és Camilla királyné tett látogatást Leó pápánál az apostoli palotában kíséretükkel együtt. A magánaudienciát követően Károly király az államtitkárságon folytatott megbeszélést Pietro Parolin bíboros államtitkárral, míg Camilla királyné megtekintette a pál kápolnát. Délben a Sixtus kápolnában ökumenikus imádságon vettek részt Leó pápával Stephen Cottrell anglikán prímás érsek jelenlétében. 14. Leó pápa 3:45-kor a királyi teremben az angol uralkodóval részt vett egy találkozón a környezeti fenntarthatóságról, amelyet az átfogó emberi fejlődés dikasztérium titkára Alessandra Smerilli beszéde vezetett be. A pápa és Károly király kölcsönösen megajándékozták egymást egy-egy orchideával, a környezetvédelem és az Isten által teremtett világ iránti elkötelezettségük jeleként. Délután 16:30-kor 14. Leó pápa a 6. pálteremben fogadta a népi mozgalmak világtalálkozójának mintegy 2500 tagját. Leó pápa megemlékezett Szent II. János párról. Ma is meg kell nyílnunk Krisztusnak. Karol Wojtyła liturgikus emléknapján a lengyel zarándokokat köszöntve 14. Leó arra buzdított, hogy mindenki kövesse a Szent pápa 47 évvel ezelőtt pápasága kezdetén mondott szavait, melyek ma is érvényesek, és nekünk szólnak. A szerdai általános audiencia végén, katekézise felolvasása után a Szentatya köszöntötte a zarándok csoportokat, közöttük a lengyeleket, felidézve II. János Pál pápaságának nyitó szentmiséjét.
Oggi si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II.
1978. október 22-e volt, amikor Róma püspöke első homiliájában arra bátorította a világot, hogy tárja szélesre a kapukat Krisztus előtt. Ez a kifejezés később pápasága kulcsmondata lett. 2014. április 27-én pedig, amikor Ferenc pápa szentté avatta II. János Pált, az akkori istentiszteleti kongregáció elrendelte, hogy a lengyel pápa liturgikus emléknapját október 22-én tartsák, ne pedig halála napján, április 2-án.
Il mese di ottobre ci invita a rinnovare la nostra attiva cooperazione alle missioni della Chiesa.
Leó pápa az audiencia végén arra buzdított, hogy október hónapban újítsuk meg az egyház missziójában való aktív együttműködésünket. Az imádság erejével, a házastársi életben rejlő lehetőségekkel és a fiatalság friss energiáival legyetek az evangélium misszionáriusai, nyújtsatok konkrét támaszt mindazoknak, akik életüket a népek evangelizálásának szentelik, mondta a Szentatya a fiataloknak és az ifjú házasoknak.
In particular, I greet and thank the group Friends of the Holy Father from Great Britain who donated the portable studio for the use of Vatican News services.
Az angolajkú hívekhez fordulva 14. Leó külön köszönetet mondott a Nagy-Britanniából érkezett Szentatya barátai adományozó csoportnak, amiért egy mobil stúdiót ajándékoztak a vatikáni média számára. A kihelyezett stúdiót a Szent Péter tér oszlop soránál az úgynevezett Nagy Károly szárnyban állították föl azzal a céllal, hogy találkozási pont és soknyelvű információs tér legyen a Vatikáni Rádió, a Vatican News hírportál és az Osservatore Romano napilap munkatársai számára. Az új stúdió, mely a szent évben a remény zarándokaihoz közelebb viszi a tájékoztatást, július 25-én indult el a Vatikáni Rádió Veletek című műsorral.
Leó pápa, Szent Louis és Szent Zélie Martin példaképek a párok számára a mai zavaros időkben. Szent Louis és Szent Zélie Martin, Liziói Szent Teréz szülei szentjavatásának 10. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa üzenetet küldött Bruno Feje püspöknek, a franciaországi Szez egyházmegye főpásztorának. Szent Lajos és Szent Zélie Martin a házaspárok modellje, amelyet az egyház a fiatalok és a családok elé állít a mai zavaros időkben, írta a 14. Leó pápa a Liziói Szent Teréz szülei szentéavatásának 10. évfordulója alkalmából, október 18-án szombaton közzétett francia nyelvű üzenetében. Ezekben a problémás és zűrzavaros időkben, amikor a házasságok oly sok, gyakran múlékony, individualista és önző ellenmodelljét mutatják be a fiataloknak, amelyek keserű és kiábrándító gyümölcsöket teremnek, a család, ahogyan azt a teremtő elképzelte, elavultnak és unalmasnak tűnhet, hangsúlyozta a pápa. Szent Louis és Szent Zélie Martin tanúsítják, hogy ez nem így van. Boldogok voltak, nagyon boldogok, hogy életüket a hitnek szentelték, amelyet sugároztak és továbbadtak, és látták, hogy lányaik az Úr tekintete alatt növekednek és virulnak. A pápa az üzenetet október 1-én, Liziói Szent Teréz ünnepnapján írta alá, és Bruno Feje püspöknek címezte a Szézi egyházmegye főpásztorának, ahol a Martin család szülővárosa Alençon található. Szent Lajos és Szent Zélie, akiket Ferenc pápa 2015-ben avatott szentté, voltak az első házaspár, akiket az egyház együtt szentként ismert el. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ez az évforduló lehetőséget nyújt arra, hogy felhívjuk a figyelmet ennek az egyedülálló házaspárnak és szülőknek az életére és érdemeire, hogy a családok, amelyek oly kedvesek Isten szívének, de olykor oly törékenyek és megpróbáltatásoknak vannak kitéve, megtaláljuk a Márten házas párban a szükséges támogatást és kegyelmeket ahhoz, hogy folytassák útjukat. Szent Louis és Szent Zélie Martin ragyogó és inspiráló példaképek, akiket a Szent Egyház azoknak a fiataloknak mutat fel, akik talán némi habozással szeretnének belevágni egy ilyen szép kalandba, hangsúlyozta a pápa. Liziói Szent Teréz szülei példát mutatnak az egymás iránti hűségre és figyelemre, a hitben való buzgalomra és kitartásra, a gyermekek keresztény nevelésére, a szeretet és a társadalmi igazságosság gyakorlásában való nagylelkűségre, valamint a megpróbáltatások idején való bizakodásra. De mindenek előtt ez a példaértékű házaspár tanúságot tesz arról a kimondhatatlan boldogságról és nagy örömről, amelyet Isten ad, különösen azoknak, akik elkötelezik magukat a hűség és a gyümölcsöző életnek ezen az útján. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemeli a Márten család mindennapi életének néhány aspektusát, például a vasárnapi szentmise után az együttlétet az asztalnál, az osztozást mindenki örömében, bánatában, terveiben és reményeiben, vagy az együtt imádkozás pillanatait, vagy az idő múlását jelző családi eseményeket. A pápa rámutatott arra a vigasztalásra is, amely az együttlétből fakad a megpróbáltatások idején, egyesülve Krisztus keresztjével, amikor az megjelenik, és azzal a reménnyel, hogy egy napon újra egyesülünk a mennyei dicsőségben. 14. Leó pápa rámutatott, hogy Szent Louis és Szent Zélie Martin nem a világtól való visszavonulással valósították meg a szentévállás és gyermekeik életszentségre nevelésének vágyát, hanem ezt a kötelezettséget a mindennapi élet hétköznapi menetében teljesítették. Elődje Ferenc pápa egy kifejezését idézve, Leó pápa elmagyarázta, hogy ezek a szülők részei annak a hatalmas közösségnek, amely az úgymond szomszédainkban élő szentekből tevődik össze. A zarándokok, akik a szentélyavatás 10. évfordulója alkalmában Alençonban látogatnak, megragadják azt a konkrét mindennapi környezetet, amelyben a Márten család élt, és elkötelezettségüket a körülöttük lévő társadalom iránt plébániájukon, munkájukon, jótékonysági tevékenységeiken, baráti körükön és természetesen családi életükön keresztül, állapította meg a pápa. Ennek a családnak a látszólag hétköznapi életét Isten valóban rendkívüli jelenléte töltötte be, és az Isten az első volt a motto, amelyre létüket építették. Történetük kiemeli a házasságot, mint az életszentséghez vezető utat, és azok közül a hivatások közül, amelyekre Isten férfiakat és nőket hív, a házasság az egyik legnemesebb és legmagasztosabb. Leó pápa ezután arra buzdította a párokat, hogy bátran tartsanak ki a megkezdett úton, elismerve, hogy az néha nehéz és megerőltető, de fénnyel teli. Mindenek előtt helyezzétek Jézus családotok, tevékenységeitek és döntéseitek középpontjába, kérte 14. Leó. Segítsétek gyermekeiteket, hogy felfedezzék az ő határtalan szeretetét és gyengétségét, és igyekezzetek megtanítani őket arra, hogy ők is viszont szeressék Jézust, ahogyan megérdemli. Végül a pápa feltette a kérdést. Hogyan szerethette volna Teréz Jézust és Máriát ilyen mélyen, és hogyan adhatta volna át nekünk ezt a gyönyörű tanítást, ha nem szent szüleitől tanulta volna azt meg már egészen fiatal korától? A pápa szerint ez a nagy tanulság, amelyet Szent Louis és Szent Zélie Martin ad nekünk ma, amelyre mind az egyháznak, mind a világnak oly nagy szüksége van.
A fülemüle éneke. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 30. vasárnapra.
Valaki mesélte, hogy egy könyvesüzlet kirakatában feltűnt neki egy könyv címe. Miért énekel a fülemüle? Kicsit fura volt számára ez a kérdés, ezért megvásárolta a könyvet, és nem bánta meg, ugyanis aki ezt írta, egy tudós volt, aki kutatta a madarak életét. Meglepetéssel olvasta a könyvben, hogy a fülemüle apukák, mert csak azok énekelnek, amikor a kicsik kijönnek a tojásból, éjjel-nappal énekelnek. Az okos tudósnak nem hagyott nyugtot ez a kérdés. Miért énekel a fülemüle apuka éjjel és nappal? Miért nem elég csak nappal? Aztán tett is egy próbát. Kivett három kicsi fiú fiókát. Bevitte a lakásába és táplált őket. Három hét múlva visszarakta őket. Eljött a kirepülés ideje, és ez a három madár, amelyeknek nem énekelt apukájuk három hétig, olyan rikácsoló hangot adtak ki, hogy a lány fülemülék mind elmenekültek tőlük. A fiú fülemülék ugyanis szép hanggal kedveskedtek a lányoknak. Az a kis férfi fülemüle tudta, hogy hat hete van arra, hogy beleénekelje a szükséges dallamot a fiúkák fejébe, hogy legyen folytatás, hogy biztosítsa a jövőt. Ez a fülemülék küldetése, továbbadni a dallamot. Hogyan adjam tovább azt, ami nincs bennem? A küldetést ugyanis megelőzi a meghívás, a bennem is élő dallam hangja. A misszió akkor működik, ha bennem él az a jó kedv, amit Istentől kapok, és ez túlárad bennem. Ott történik ez, ahol élek, mert ott van küldetésem. Még csak messzire sem kell mennem, mert ő adja át magát rajtam keresztül. Ettől leszek, lehetek hiteles. Az őszinteség teszi az embert hitelessé. Nem tudunk mindent, nem is tudhatunk. Ennek bevallása tesz minket őszintévé és hitelessé is. A térítő szerzetesek működése is ezt az irányt követte. Nem azért mentek el valahová, hogy ott elmondják a saját igazukat és ráerültessék másokra, hanem oda mentek, figyeltek az emberekre, megtartották szokásaikat és kultúrájukat is tiszteletben tartották. Ahol kényszerítve történtek térítések a történelem folyamán, ott nem igazán tartott sokáig a hiteles keresztény élet. Egy uralkodóváltással váltottak vallást is. Az őszinte megtérések hiteles példákból születnek. Először otthon legyek hiteles. Az önmagamba tekintés aztán a közösség felé vezet. Az evangéliumban nem a paráznák, s még csak nem is a latrok számítanak úgymond a legnehezebb eseteknek, hanem a farizeusok. Azok, akik képtelenek szembesülni képmutatásukkal. A farizeus élete csak kifelé látszik vallásos életnek, belül azonban telve van önhítséggel, kicsinyességgel, rossz indulattal és gőggel. Ezt takargatja. A farizeus igazából nem is érdekli az Isten, mert ha érdekelni, akkor rájönne arra, hogy még nagyon messze áll a tökéletességtől, sok a javítani való. A farizeus álarcot hord, mert szeretet hiányban szenved, de ugyanakkor nem tudja elfogadni a szeretetet sem. Nem adja önmagát, mert nem is tudja elfogadni önmagát. Minden tud a cselekvésről, de semmit a létről, ahogy Erich Fromm, a híres lélekbúvár ezt megfogalmazta. Egész erényes élete folyamán egy dologgal nem találkozott soha. Egy dolgot nem fogott fel. Hogy Isten és ő közötte kölcsönös, szeretett kapcsolat jöhet létre. Olyan, mint a fehére meszelt sír, amely kívülről szép ugyan, belül azonban csupa üresség. Azt hiszi, hogy Isten és teremtményei között olyan kapcsolat van, amely rögzített, megkövesedett és változatlan. Még soha nem vette észre a Szentírásban azt a szerelmi történetet, amely az Isten és a világ között játszódik. A farizeus olyan szövetség keretei között él, amelyet egyességnek, szerződésnek tekint, mindenféle személyes kapcsolat nélkül. Istenből ő a törvényt ismeri, a személyt nem. Viszonyítási pontjai sincsenek ahhoz, hogy megítélje önmagát. Igaz, hideg, halott. Ezért nem tud megbocsátani. Túlságosan tökéletesnek képzeli magát. A farizeus mindig a mennyiségre megy. Ezzel dicsekszik, fél önmaga lenni. Ha megtenni ezt a lépést, akkor minden bizonnyal neki is hátul kellene megállnia a templomban, mint a vámosnak, aki beismeri bűnösségét és gyarlóságait. A vámosnak nem voltak eredményei, és Isten előtt sem tudott felmutatni semmit. Lesütötte szemét, mellét verte, és így könyörgött bűnei bocsánatáért Istenhez. Isten, irgalmaz nekem bűnösnek. A vámos önmagát nem úgy határozza meg, hogy másokhoz méri cselekedeteit. Ő egyszerűen megszólítja az Istent, és azt mondja, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ki a farizeus, és ki a vámos? Gondoljam meg, bennem van mindkettő. Hordhatom tovább az állarcot is, és belül szenvedek, vagy pedig beismerem, hogy a teljesség felé vezető úton az Isten is ember szeretetben haladok. Ha ezt beismerem, új életet kezdhetek, mert Isten igazságossága az ő szeretete is egyben. Az ő ítéletei nem a mi ítéleteink. És ki vagyok én, hogy embertársamat megítélem?
A fülemül éneke. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 30. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. január 7-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, melyben Birincsikné Antalóczi Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal az Ószövetségi Női Alakok közül Becsabér történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai beszélgetésünkön, kedves Kati és Mira, és a mai alkalommal folytatjuk tovább a szentírási nőalakokról való beszélgetésünket. Ahogyan megyünk így előre a szentírásban, egyre érdekesebb történetekkel találkozunk, és gondolom, hogy ezzel ti is így vagytok, és hát a mai nő alakunk, vagy hát a mai személy, akiről egy kicsit bővebben szeretnénk beszélgetni, Batseba. Lehet, hogy így hirtelen a hallgatók nem is tudják, hogy ki volt ő, de hát ugye azt tudjuk, hogy a Szentírás nem véletlenül említ meg neveket, személyeket, valamiféle képen fontos személyek ezek, vagy hát a zsidó nép története szempontjából fontos személyekről van szó. Hát ki is volt a Batseba?
Ő a Hetita úriásnak volt a felesége.
Egy katonának volt ugye a felesége, és aztán pedig magának Dávid királynak lett. Bizonyos úton, módon, hát nem egészen egyenes úton, de azért egy picit még beszélgessünk Dávid királyról, hogy mégis el tudjuk helyezni ezt az egész történetet, ezt az egész szituációt. Ugye Dávid király a zsidók második királya volt, Saul király után került ő a trónra. Boáznak volt ő a déd unokája. Boázról már beszéltünk. Volt egy nagyon szép történet, amikor ugye Boáz előkerült, mégpedig ugye a Rútnak a története, és ugye említettük is, hogy fontos személy Boáz is, meg Rút is, mert hogy az ő leszármazottjuk ugye Dávid király, és hát ha már Dávid király, akkor pedig az ő leszármazottja volt.
Hát a családjából származott Jézus.
Így van, hiszen József is, és Mária is Dávid király családjából származtak, és Jézus is innen származott. Ugye Betlehemben születik, Betlehemben élt, márhogy Dávid király, és Izájnak volt ő a legkisebb fia, és Sámuel próféta Keniföl királyá. Még Saul király idejében, tehát azért itt is egy kicsit bonyodalmas dolog volt, hiszen Saul nagyon féltékeny király volt, és Dávidot üldözte is, tehát igazából meg kellett magát védenie, meg menekülnie is kellett Saul elől, úgyhogy egészen érdekes úton, módon lett aztán ő is király. Biztosan emlékszünk egy nagyon híres, és hát tulajdonképpen szerintem mindenki által ismert történetre, Dávid királyról, ugye amikor legyőzi a filiszteus
Góliátot.
Na most Saul halála után először Júda, majd Izrael királya lesz, nagyon sok győztes háborúval erősíti meg az ország a határait, és hát ugye számos felesége volt, és köztük ugye Becsabé volt ugye a legkedvesebb, akinek a megszerzéséért több súlyos bűnt is elkövetett, amire majd mindjárt ugye ki is térünk, és hát idős korára pedig hát tulajdonképpen a fiai között viszálykodás alakult ki, és ez őt elszomorította, és tulajdonképpen a saját fia ellen is fordulnia kellett. És hát Becsabé hatására pedig az őtőle született fiát Salamon teszi meg majd örökösséül, úgyhogy ő lesz a harmadik nagy királya a zsidóknak, majd Salamon. És hát ugye a hagyomány szerint pedig több Zsoltárnak is volt a szerzője, és amit már említettünk, tulajdonképpen József és Mária is az ő leszármazottai, és hát igazából közvetve Jézus is. Tehát ennyit szerettem volna így Dávid királyról így az előjáróban. Következő kérdésem ugye az lenne, mert ugye szeretném, hogyha majd a Szentírásból elolvasnánk Becsabé történetét, de még azért előtte szeretném megérdeklődni, hogy lehet, hogy ilyen buta kérdés, de volt már olyan, hogy leskelődtetek?
Ez azért nagyon érdekes kérdés, hogy mi a leskelődés, és mi nem. Szóval, ha úgy kérdezed, hogy tudatosan be akartam-e nézni a másik embernek a privát szférájába, akkor nem. Nem érdekel. Mert én sem szeretném, hogyha az enyémbe benéznének, ha bár semmi titkom nincsen. De akkor is. Ha úgy kérdezed, hogy mész egy faluba, városba, akárhol, és mész végig, és kis kertesházak vannak, és valóban így a fény automatikusan bevonza a tekintetet. Hogyha az leskelődésnek számít, akkor nyilván az ember automatikusan benéz, és ott ki tudja, hogy mit lát. Nem jó szokás a leskelődés. Nekünk van ilyen szomszédunk.
Én sem leskelődtem ilyen módon, és tényleg nálunk sem volt ez, meg szüleim is azt tanították, hogy nem illik. Mi is általában mindig behúztuk a függönyt vagy a redőnyt. Volt egy barátnőm, aki viszont olyan érdekesnek találta, hogyha mondjuk sétáltunk, mondta, hogy nem illik, ne nézd, de hát olyan érdekes benézni. Tehát úgy jó magam ilyen szempontból nem, de hogy Mira is mondta, akárha egy, mondjuk egy külső területen egy kertbe látsz valamit, vagy ilyesmi, ami nem annyira elzárt terület, akkor esetleg oda figyeltél.
Hát igazából Dávid királynak is ez a talán véletlen, vagy direkt nézelődése, vagy szemlélgetése okozta, hát nem is az, hogy a vesztét, de mindenképpen a ember élete azért ezen veszett el, hogy ő éppenséggel alaposan szétnézett a palotája tetejéről, és megakadt a szeme egy fiatal nőn, csak itt az volt a probléma, hogy ez a fiatal nő, ez másnak volt a felesége. Hallgassuk is meg a történetet, mert azt gondolom, hogy mivel a Szentírásban ez szerepel, ennek a történetnek tanítása van számunkra, nem csak az ószövetségi nép számára tanítás, hanem talán mi is okulhatunk a mai modern nép belőle, úgyhogy Kati, megkérnélek, hogy olvasd el nekünk.
Jó. Tehát Sámuel könyvéből Dávid és Becsabé. Történt pedig esztendő fordultán abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak vonulni, hogy Dávid elküldte Joábot és vele szolgáit és egész Izraelt, hogy dúlják fel Amon fiainak földjét, s vegyék ostrom alá Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Amíg ez folyt, történt, hogy Dávid egyik délután felkelt fekvőhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, és a tetőről meglátott egy asszonyt, aki ott szemben fürdött. Az asszony igen szép volt. Erre elküldött a király, tudakozódott, hogy ki az az asszony. Azt jelentették neki, hogy Batseba, Eliám lánya, a hetita Uriás felesége. Erre Dávid követeket küldött, érte. Elhozatta, és amikor eljött hozzá, vele aludt. Az éppen akkor tisztult meg tisztátalanságából. Az asszony fogant, és visszatért a házába. Aztán elküldött, és megüzente Dávidnak, fogantam. Dávid erre Joábhoz küldött ezzel az üzenettel. Küld el hozzám a hetita Uriást. Joáb el is küldte Uriást Dávidhoz. Amikor Uriás megérkezett Dávidhoz, Dávid megkérdezte, jól van-e Joáb és a nép, s hogy megy-e a harc. Majd azt mondta Dávid Uriásnak, eredj házadba, s mosd meg lábadat. Erre Uriás kiment a király palotájából, és királyi ételt vittek utána. Ám Uriás a királyi palota kapuja előtt urának többi szolgája között tért aludni, s nem ment le házába. Jelentették erre Dávidnak, s azt mondták neki, nem ment a házába Uriás. Azt mondta erre Dávid Uriásnak, de útról jöttél? Miért nem mentél le házadba? Azt mondta erre Uriás Dávidnak, az Isten ládája és Izrael meg Júda sátrakban laknak, uram, Joáb és uram szolgái a puszta földön hálnak, én pedig menjek a házamba, egyek, igyak, és a feleségemmel aludjak. Életed le, lelked életére mondom, nem cselekszem ilyet. Azt mondta erre Dávid Uriásnak, maradj itt mára, holnap majd elbocsátalak, Jeruzsálemben maradt tehát Uriás aznap és másnap. Dávid meghívta, hogy egyen és igyon nála, lerészegítette, de az, amikor este kiment, a szokott fekvőhelyén urának szolgái között ért aludni, s nem ment be a házba. Ezért reggel Dávid levelet írt Joábnak, s azt elküldte Uriással. Ezt írta a levélben. Állítsátok Uriást az ütközet élére, ahol leghevesebb a harc, s hagyjátok magára, hogy megöljék és elveszen. Amikor tehát Joáb ostrom alá vette a várost, arra a helyre állította Uriást, ahol tudta, hogy igen erős emberek vannak. Ki is jöttek a városból az emberek, megütköztek Joábbal, és néhányan el is estek Dávid szolgáinak népéből. Meghalt a hetita Uriás is.
Thank you.
eléggé feszült figyelemmel hallgattuk ezt a történetet. Ha a történet elejét nézzük, akkor ugye maga a szituáció az lehet egy véletlen történés is. Dávid király pont meglátta ezt az asszonyt, de hogy szerintetek nem furcsa az, hogy nem volt ennek a Becsabének választási lehetősége?
Hát a királlyal szembe kimegy. Én úgy gondolom, hogy azért a király az király. Az olyan hatalommal rendelkezik, amivel szembe az emberek nagyon nem mernek menni, még a mai világban se. Nem hiába van az, hogy alattvaló. Szóval ez a szó azért, ez mindent elmond. Az alattvalónak gyakorlatilag mindent is oda kell adni, és fel kell áldozni a trónon lévő királyért.
Hát ez valóban így van, gondolom, mert ugye aki hatalommal bír, az nem csak ő fölött, hanem egész nép fölött hatalommal bír, illetve a nőknek nem sok választás volt, tehát nem volt saját egzisztenciájuk, nem volt saját jövedelme, vagy önálló életet ő nem tudott élni, még ha gazdag is volt, úgy gondolom. Tehát a férjére, a családjára szorult, vagy attól függött. És ezért valószínű, hogy ezért is engedelmes.
Hát nyilván engedelmeskedett a királynak, ment ugye a palotába, de hát az, hogy a saját érzelmeiről, saját női mi voltáról sem rendelkezett, azért ez számomra tényleg furcsa. Tárgyként kezelték a nőket, hogy a férfiak igazából azt tehettek velük, amit nagyon akartak.
De ha megnézed, ez csak a történelemben egy kezdetleges történet, ami így leíródott, és így benne van a köztudatban. De ha megnézed a királyok életét, a világtörténelem királyainak az életét, ugyanezt tapasztalod. Ez abban az időben biztos, hogy ez volt a menő, és mivel az emberek meg féltek, és mint az előbb is mondtam, hogy alattvaló volt. A férje a királynak a csapatába harcolt. Nyilván végigfutott a fején, hogy ha én nem megyek, akkor ez és ez és ez és ez lehet. Szóval egy fantazmagóriája biztos, hogy volt, hogy mi lehet, ha én ezt nem csinálom meg. És a legjobbnak ezt a döntést tartotta.
Tehát akkor azt is gondolhatjuk, hogy Becsabé feláldozta magát ugye a férje érdekében. De azért én azt gondolom, hogy Dávid is tisztában volt az Istennek a parancsával, és ez nagyon hamar eszébe is jutott, miután ugye tovább folytatódik a történet, mert ugye az Isten meg akarta, gondolom, hogy tanítani Dávidot arra, hogy nem mindenek felett álló hatalommal bíró király ő, hanem felett áll az Úr. Feltámad azért benne a bűntudat, amikor ugye Becsabé közli vele, hogy gyermeket vár. És akkor kezdi a maga módján intézni az eseményeket.
Akkor még szerintem nem bűntudat volt, hanem hát igen, hogy tusoljuk el a kis igen. bűnünket,
hát
amit
igen,
ugye
hiába volt az,
sötétbe
elkövettük. A feleségeddel. Hát
igen,
mennyire szimpatikus.
Igen, pontosan. Akkor
és
majd
akkor
úgy tűnik,
fogni,
hogy az ő fia,
hogy
az ő gyereke volt. Igen, igen. És akkor szembe találkozott Úriás szemébe egy erkölcsi tartással, aki ugye azt mondta, hogy én nem mehetek, amikor szolgáim, katonáim, felettesen mindenki a táborban van, az úrládája a táborban van, akkor én hogy menjek otthon a kényelmes otthonomba?
És akkor még bepróbálkozik,
még
hogy leitatja,
igen.
hogy hát akkor mégis. Majd részegen mégiscsak megváltoztatja a viselkedését, és mivel ez sem jön össze, ezért ugye egy még nagyobb bűnre szánja el magát.
Tehát ő mindenképp el akarja tusolni azt, amit ő tett. Tehát ez nem bűntudat volt szerintem, hanem hogy napvilágra kerül.
Igazából teljesen igazad van, csak igen. én már a végén a történet
végén. Oké, hogy így nagyon belemelegettetek ebbe a történetbe, de a nagyon nagy helyzet az, hogy azért akkor is, és a mai világban is az embernek van egy lelki ismerete. És hogyha én a saját tükörképemmel tök jóba vagyok, attól még a Jóisten gondoskodik arról, hogy vagy álmomban ne tudjak aludni, és eszembe jutassa, hogy én mit is tettem, vagy minduntalan ott kattog a fejembe. Nyilván azt én lelkiismeretnek hívom, és onnantól kezdve azért arról gondoskodott Isten, hogy ha nem is jön rá, azért azzal a cuki kis történettel, a báránykás történettel, azzal azért figyelmezteti, és ott saját magára mondta ki az ítéletet tulajdonképpen.
Így van. Ezt nagyon jó, hogy most megemlítetted, mert ezt szerettem volna kérdés, hogy volt, aki felébressze benne.
Igen.
A lelkiismeretet, mégpedig ugye Sámuel próféta volt, aki eljött a királyhoz, és elmondott neki egy történetet, amelyben a király magára ismert. De mi is volt ez a történet?
Hát, hogy volt egy gazdag ember, ugye, aki nem áldozta föl a vendégének a saját állatai közül a lakomára
egyet sem,
hanem egy szegény embertől vette el a bárányát, hogy mire is mondta, az egyetlent, akit tényleg dédelgetett, és szinte gyerekeként nevelgetett, és ezt Dávid roppant elítélte, hogy halált érdemel az ilyen.
Igen. Hát igen, meg hogy négyszeresen fizesse meg a bárány árát, mert hogy ugye a báránynak mekkora értéke van, és akkor a proféta közölte vele, hogy hát most magadról ítélkeztél, mert ez most rólad beszéltem tulajdonképpen, és szerintem akkor esett le neki a tantusz, hogy azért ez el lehetett volna másképp is intézni ezt a történetet.
De aztán már fölvállalta. Tehát ugye meghal az Úriás, felesége Becsabé elgyászolja, és a gyászidő letelte után a király magához veszi, és feleségévé teszi, hivatalossá teszik a kapcsolatukat, és ugye kitetszik, vagy kitűnik, hogy gyermeket várnak. Viszont az Isten azért ad egy üzenetet is Dávid király számára, mégpedig azt, hogy ez a szeretett gyermek, ez nem fog életben maradni.
Meg fog halni.
Hát igen. És mivel már felébredt a lelkiismerete, mivel már azért egy fordulat történt az életébe, és gondolom, hogy Becsabének is az életébe, mert azért őt is érintette, és igazából nőként azért azt gondolom, hogy átélni egy ilyen történetet, amit ez a nő is átélt, nem múlik el csak úgy érzelmek és fájdalmak és szenvedés nélkül, de mégis megszerette ezt a királyt. Legalábbis hát a Szentírás tanúsága szerint, és hát nyilván ugye örömmel várták volna ezt a gyermeket, és hát a király pedig ugye böjtöl is imádkozik, és tényleg mindent megtesz. Még egy utolsó esélyt kér az Istentől, hogy ez megváltozzék, és hát igazából nem úgy történik a változás, ahogy ő szeretné, de mégis történik változás. Mert hogy ugye meghal a kisbabájuk.
Meghal a gyermek, és addig ugye böjtölt, puszta kövön aludt,
imádkozott,
nem szólt senkihez, nem mosakodott, és amikor meghalt a gyermek, akkor a körülötte lévők azok nem merték neki elmondani, hogy mi történt, mire nyilván azért ezt több helyen is olvassuk, hogy nagyon bölcs ember volt, és hogy sugdoloztak a háta mögött, így jött rá arra, hogy mi lett a gyerekkel, és akkor leborult az úr elé, és ételt, italt kért, és együtt hált a feleségével, és abból az együttlétből lett utána Salamon.
Tehát a bűnnek mindig van egy következménye. Az a büntetés. És nem az, hogy az Isten büntet, hanem én tettem egy rosszat, annak van egy következménye. Ugye itt is voltak bűnök, ezeknek volt következményük. Megpróbálta ugye Dávid ezeket jóvá tenni, megbánta, és úgy alakította az életét, hogy tényleg magához vette ezt az asszonyt, szerette, hiszen a legbefolyásosabb felesége volt. Nem egy felesége volt Dávidnak, de Becsabé volt a legbefolyásosabb felesége, nem véletlenül. Viszont, hát azért revansort viszont vett. Becsabé, hiszen hát a történetünknek a vége, hogy amikor az utódlásról van szó, akkor azért Becsabé ott rendesen oda teszi magát az ő párthíveivel, hogy ki is legyen aztán az utód, mert az utódlásban nem Salamon lett volna a következő király.
Nem, hanem Adónia.
Viszont Dávid mégis kit jelöl meg?
Hát Salamont.
Salamont. És mindez Becsabénak a hatására történik. Tehát megvan a revans, hogy akkor mégis az ő fia lesz az, aki aztán majd a király lesz, és hát a zsidóknak a ugye harmadik nagy királya. Azért azt gondolom, hogy az Isten 10 parancsa a mai kor emberére is vonatkozik. És ugye itt ez a parancs, hát hogyha már a 10 közül valamelyiket ki akarnánk emelni, itt ugye fele barátot házastársát ne kívánt című parancsnak a vétke volt igazából.
Meg a ne ölj,
és ugye
igen.
Parancsnak a vétke volt, vagy ugye a ne paráznák, ugye ez is.
Szóval azért így végigvehetjük, és itt nem egyet, nem kettőt találunk.
Ez végül is minden bűnnek tulajdonképpen ez a definíció, hogy tudva és akarva, és amikor tényleg súlyos, akkor már a halálos bűn. De ha már most a Bibliánál tartunk, még a teremtés történetéhez, hogy visszamegyünk, már akkor is ugye hárította, mikor az Isten megkérdezi, nem én volt Ádám, ott nem én voltam, Éva volt, Éva, nem én voltam, a kígyó
volt. Igen,
tehát a hárítás után, amikor napvilágra kerül, akkor első lépésben, még a bűnbánat előtt esetleg, mert Dávidnak is ez valami képpen a hárítás volt, igen, ugye, amit elkövetett, igen. És utána már, mikor már nem volt más kiút, akkor kénytelen volt bevallani, és
hát,
utána meg is bánta.
Hát amikor már szembesítették a bűnével, és közölték, igen, vele, hogy ez lesz a büntetésed. És azért annál nagyobb büntetés szerintem nem létezik, mint amikor az én bűnöm miatt a gyermekemet vesztem, igen, el, aki alapból az életem legnagyobb kincse Isten után.
Hát igen, és vétlen a szituációban.
Hát igazából megkapta ő a tanítást, tehát megtanulta ő szerintem, bár azért az élete vége sem volt egy olyan nagyon szívderítő események sorozata, de azt gondolom, hogy ebben az élethelyzetében biztos, hogy megtanulta azt, hogy az Isten minden felett álló Úr, és az Isten nem akarja ezeket a bűnöket a földön. És az Isten azért megáldja Dávidot, hiszen hát a legfontosabb az ő házából, az ő családjából születik aztán majd később erre a világra, ugye maga Jézus. A beszélgetésünk végén ugye zsoltárokat is tulajdonítanak Dávid királynak, és egy zsoltárral szeretnénk ezt befejezni, ezt a beszélgetést, ami éppenséggel egy dicsőítő ének a jóságos és megbocsátó Istenről. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áldjad lelkem az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el jó téteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, ő meggyógyítja minden betegségedet, ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged, ő kielégíti javaival kívánságodat, mint a sasé visszatér ifjúságod. Igaz dolgokat cselekszik az Úr, és igazságot szolgáltat minden elnyomottnak. Megismertette Mózessel útjait, Izrael fiaival cselekedeteit. Irgalmas és könyörületes az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem tartja meg haragját mindvégig, és nem fenyeget örökké. Nem bűneink szerint bánt velünk, és nem fizetett meg nekünk gonoszságainkért. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett, a műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
hallgatóink, 2025. október 23-a végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Munkatársaim voltak a mai napon, a zenei szerkesztő Turis Arolta volt, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is búcsúzom Önöktől, de előbb a folytatásról néhány szót. Hamarosan felcsendül az esti ima, majd éjféltől a himnusz, ezután hírek, majd Kultúrkör című műsorunkkal jelentkezünk, egy óra után regionális hírekkel és regionális sporthírekkel várjuk Önöket a készülékek elé, 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió műsorát, a Kerengőt hallgathatják meg, 3 óra után Segíthetünk című műsorunkat sugározzuk. 4 óra után pedig zenei összeállítással készülünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Jó éjszakát, szép álmokat az aludni térőknek, tartalmas időtöltést a velünk maradóknak. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedvesem, tarts ki abban a hitben, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást, ez képes arra, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvösségre oktasson minket. Olvasom a Timóteusnak írt 2. levélben. Az ima nélkülözhetetlen dolog, de tény, hogy ma lelki szárazság korában élünk. Nem is tudjuk, hogyan imádkozzunk. Az Istentől való eltávolodottság és az Isten nélküliség minden formája feltalálható ma. Itt jön az egyház az emberek megmentésére. A szemlélődő ima nem csak lehetséges ma is, hanem ténylegesen gyakorolják is. Az egyesek imája és az egész egyház imája között összefüggés van. Minden imát egybefog az egyház egyetlen nagy imádkozása. Az egyének imájának az egyház imája nem csak formát ad, hanem valódi értéket is. Uram Istenem, szeretnék szabadra hallgatni, de fülem zúg az utca lármájától. Szeretném törvényeidet és parancsaidat követni, de kényelmem, lustaságom és gyávaságom visszatartanak tőled. Szeretnék hozzád menni, veled lenni a magányban, de lábam a széles útra visz, és nem tudok szabadulni a tömegek folyamától. Közelebb, Uram, hozzád közelebb. Vonzad még jobban szívemet, hogy hozzád mehessek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy